Hálaadással, magasztalással és dicsérettel járulunk, Atyám, a Te szent színed elé. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kiontott drága szent vérét, amely bennünket igazzá tett, és bármikor a Te tróntermedbe léphetünk. Köszönjük, Atyám, a kereszten bevégzett munkát, azt, amit Te elterveztél az Úr Jézus Krisztus számára, hogy bennünket szabadá tegyél és megváltsál az átoktól. A Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy visszaállítottál bennünket abba az eredeti hatalmi pozícióba, amiben az Édenkertben volt Ádám és Éva, az első emberpár. Hálás a szívünk, Uram, a Te kegyelmedért, és köszönjük, hogy élvezhetjük a kegyelemnek a gyümölcseit. Hálát adunk, Uram, a Te igédért, amit nekünk adtál, amit a szánkba adtál. És amikor ezt mi megvalljuk, hittel megvalljuk, akkor áttörések jönnek. Mert a hitünk ledózerolja az utunkból az akadályokat. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy bekapcsoltad az ajándékokat, és folyamatosan jönnek újabb és újabb területeken a gyógyulások. Köszönjük, Uram, a jelenlétedet, az érintésedet. Köszönjük a szerető ölelésedet. És hálát adunk, hogy számunkra van egy hely a szíved csücskében. Amen. A következő üzenettel köszönjük a szomszédodat. A cselekvő hit csodákra képes. Halleluja, szeretettel köszöntünk benneteket. Megjöttek a Fülöpök a bükkösdi munkatúráról. 1200 szórólapot szórtak ki. Ha jól számoltam, akkor ez 7 településen, meg 4 külterületi részen. És még, ahogy a Fülöp is lovaskocsival ment, ugye, ők is mentek lovaskocsival, mert oda még tömegközlekedés sincs ki. Az 7 kilométer volt az egymás után 3 ilyen kis település, ami külterületnek számít, a főútról kiágazólag. Úgyhogy van egy gyönyörű fényképen, majd bekerül az újságba. Az előző tanításhoz egy rövid üzenet még kapcsolódik. Szombaton írtam a tanítást, és ezt a kis rövid üzenetet a Sunamita asszonyról. De amikor meghalt a fia, meg nem nyitotta a száját arra, hogy ez a fiú meghalt. Múlt héten ugye vettünk igéket, hogy Jerikó körül, amikor ostromolták a falakat, Józsué megtiltotta, hogy szóljanak, nehogy elrontsák a dolgot, Zakariásnak az úr bezárta a száját, és ez a sunamita asszony pedig nem mondta ki azt, hogy a fia meghalt. És tennap miről volt a tanítás? A sunamita asszonyról. Nem nevezte a fiát halottnak. Annyiban egészült ki tegnap a tanítás, hogy a hit és a békesség együtt jár. Mert ennek az asszonynak békessége volt. A Kettő Királyok 4:23-at olvassuk. Itt a negyedik fejezetben az egész történetet olvashatjátok, hogy a fia rosszul lett, édesanyja kezében meghalt, utána kért a férjétől egy szamarat, hogy gyorsan elmenjen Isten emberéhez. Isten emberének építettek egy hajlékot az ő portájukon, és ezért volt ilyen szoros kapcsolata. És egész úton, és még a Elizeusnak sem mondta azt, hogy a gyermeke meghalt, és reménytelen a helyzet.
És azt mondta, miért megy ő hozzá? Ma nincs sem újhold, sem szombat. Felele az, csak hagyd rám.
Ugye ez a férjel beszélget. Ez a hagyd rám, ennek több jelentése van. Jelenti azt is, hogy egészséges ép, és jelenti azt is, hogy békességben levő ember. És a 26-os versben, azt még nézzük meg.
Fuss, kérlek elejébe, és kérdezd meg tőle, ha békességben van-e mind ő, mind az ő férje, mind az ő gyermeke. Mondd az, békességben.
Tehát akkor is azt mondta, hogy békességem van. Illetve a másik jelentése ahhoz, hogy egészséges ép. Tehát nem mondta ki azt, hogy a gyerek meghalt. Aztán elküldi Elizeus előre a szolgáját, hogy a pálcáját tegye rá a gyermekre. Ez nem egy sétapálca volt, hanem egy olyan bot, amiben bele volt vésve a prófétának az életútja. Érdemes elolvasni ezt a történetet otthon. A szellem vezetése azonos, úgyhogy ez csodálatos, hogy ilyen urunk van. A múlt héten szemléltetve lett a kis selyemkendővel, hogy hogyan ugrik rá a keresztényekre, az emberekre az a szellemi lény, az a gonosz szellemi lény, aki okozza a problémákat, a tüneteket, a fájdalmakat. És hiszem, hogy ez egy nagy megértést adott, ez a kép, mert látható volt ez a számotokra így, mivel a szavaknak a fontosságáról tanulunk továbbra is. És nem csak a szavaknak a fontosságáról, hanem a megvallás fontosságáról. Találkoztam egy-két rossz megvallással tegnap is. Hogy lesz abból pozitív, építő hitmegvallás, amikor elkezdi a keresztény, hogy jaj, 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 háromszor is jaj. Ez nem fogja kihozni őt, mert ez nem épít. Az építi, hogyha megvallja, hogy ördög, te meg vagy kötve az életemben, mert megkötöttelek már, neked engedelmeskedned kell a Jézus nevére. És ez hatalommal. És lehet folytatni, hogy test, neked pedig megparancsoltam, hogy tökéletesen működjél, és öltöz magadra az Úr Jézus Krisztusban kapott szent egészséget. Öltöz magadra az igét. És nem elég, hogyha a reggeli meg az esti imában elmondja a keresztény. Vannak esetek, amikor több százszor is el kell mondani naponta. Főképp, hogyha valamiből gyorsan ki szeretne jönni az illető. Mert így cselekedjük meg a hitünket, hogyha megvalljuk az igét. Megvalljuk az igét magunk felett és a problémák felett. És a cselekvő hit hozza meg a csodát. Folytatjuk a Dózer hit sorozatunkat, a 11. része következik. Mai tanításunk címe: az átlag feletti hit. Többször átbeszéltük, hogy az újjászületéskor Isten mindenkinek megadja a hitnek egy mértékét, és az isteni hitet a mi feladatunk növelni. A hitünk növelése pedig hallásból származik. Kiaknázni csak a meglevő hitet lehet. Amikor ásnak egy új kutat, ha még ásnak, de a mi időnkben még ásták a kutat, akkor abban nem volt rögtön víz. Megjelent ugyan az alján valamennyi, de általában másnapra jött fel az a szint, hogy volt benne méteres, másfél méteres vagy két méteres víz. Tehát első nap még nem lehet belőle meríteni. Egy újjászületett kereszténynek sincs olyan mértékű hite, mint aki évek során folyamatosan táplálja a szellemét Isten igéjével. Tehát csak a meglevő hitünket tudjuk kiaknázni, a hitünk fölött működni viszont veszélyes. Hát nem fog működni. Tehát maradjunk meg mindig azon a szinten, ahol a hitünk éppen tart. A Biblia értékesnek nevezi a megpróbált hitünket. Ezt az 1 Péter 1:7-ben találjátok meg. Úgy tűnik mégis, hogy egyes keresztényeknél hiányzik a hit. Mert azt mondogatják, hogy nekem erre nincs hitem. Azt is hallani tőlük, hogy imádkozz értem, hogy több hitem legyen. De ez nincs összhangban Isten igéjével. A Máté 4:4-ben mit mond az ige? Azt, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével. Róma 10:17 pedig ugye azt mondja, hogy a hit az ige hallásából származik. És még meg fogjuk látni azt is, hogy miért. Sőt, rögtön ide is kapcsolom. Erzsébet tanított erről, miután az első emberpár bűnbe esett az édenkertjében, mi történt? Elrejtőzött. Az esti beszélgetésen már nem volt ott, amikor jött Isten. És mit felelt rá, amikor kereste Isten, hogy Ádám, hol vagy? Hát elrejtőztem, mert mezítelen vagyok. Egy kérdés hangzott el Isten részéről, hogy ki mondta ezt neked? Ebből egy komoly kijelentést lehet venni. Ugyanis Ádám valakitől hallotta azt, hogy mezítelen. Az ember úgy teremtetett, hogy amit hallott Istentől, az vezérelte. Mai napon hogy működik ez? Amit hall a szellemünk, az beépül. És a beépült információ vezérli az embereket, ezért nagyon fontos vigyázni, hogy mit hallunk és mit engedünk a szellemünkben, mert ott egy lenyomat képződik. Nagyon megdöbbentem tegnap, mert az egyik keresztény azt mondja, hogy hát én egyik nap elmentem egy olyan gyülekezetbe, ahol nincs Jézus. Mert nagyon hívtak, és most azt mondták, hogy egy vendég előadó jön, és elmentem. Na most a vendég előadó is arról fog beszélni, mint a többiek. És nem fog Jézusról beszélni. Mi kerül ilyenkor az illető szellemébe, az újjászületett és a tiszta, hamisítatlan, tejjel táplált keresztény szellemébe? A múlt héten a spiritista asszony kapcsán láttátok, hogy mennyi ponton egyetértett, egyedül abban nem értett egyet, hogy Jézus testet öltött. És ezt mondja a Biblia az ilyen esetre, hogy az az antikrisztus szelleme. Aztán megdöbbentem még egy másik eset kapcsán, hogy egy olyan volt testvérünk, aki ide is járt, máshova is járt, most pedig abba a gyülekezetbe jár, ahol nem ismerik el Jézust, testben megszületettnek. Úgyhogy Tehát nagyon fontos megválogatni, hogy mit engedünk a szellemünkbe. Úgy, ahogy megválogatjuk, hogy mit eszünk meg. Ami romlott, azt félretesszük. Ha van egy paradicsom, aminek van egy pici foltja, azt kivágjuk, és a jót megesszük. Tehát az ember úgy lett teremtve, hogy a szellemébe érkező információ vezérli őt. Ezért nagyon fontos az eledelt megvizsgálni. A görög nyelv kétféle igét különböztet meg. És meglepő különbség van a kettő között. Az egyik a logosz ige, a másik pedig a réma ige. Ez a magyarban nem jön ki, de már a mi átdolgozott kiadásainkban ott van zárójelben, hogy melyik igéről van szó. A János 1.1-ben olvasunk a logoszról. A logosz nem más, mint Isten beszédének az összessége. Tehát, hogyha a Bibliámat felemelem és mutatom felétek, akkor ez Isten logosza, mert az összes igét tartalmazza. Olvassuk el a János 1.1-et.
Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk, az életnek igéjéről.
Amen.
Amen.
Tehát itt az ige a logosz a görögben. Menjünk tovább Lukács 1.37-hez. A mi Bibliánkban ugye azt olvassuk, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Most megnézzük a bővített fordítás szerint. Azért olvassuk el a miénket is.
Mert az Isten igéjének semmi sem lehetetlen.
Amen. Érdekes módon ez a semmi szó a görögben a rémát jelenti. A bővített fordítás pedig így hangzik. Mert Istennek egy szava, zárójelben réma, sem fogja nélkülözni az erőt. Isten erejét. Ezért van az, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. A réma annyiban különbözik a logosztól, hogy a réma ige az Isten egy személyre szabott kijelentése. Ez az illető szívéhez szól. Általában az alkalom során hangzik el réma ige. Ezt nem biztos, hogy tudja a pásztor, nem biztos, hogy tudják a többiek, de te fogod érezni a szívedben, mert ez úgy kiugrik a sorok közül, vagy a tanításból, hogy ez nekem szól. Az Efézus 6.17-ben pedig a szellem kardjával kapcsolatban említi az írás a rémát. Efézus 6.17.
Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a szellem kardját, amely az Isten igéje.
Tehát itt a görögben a réma áll. A réma egyes igékre utal, és alkalmas a megvallásra. Tehát ha kapsz egy személyre szóló igét Istentől, akkor az a te rémád, és a helyzeteid felett azt meg tudod vallani. A réma nem azt a hívőt ábrázolja, aki az egész Bibliát az ördög fejéhez vágja, hanem azt a hívőt mutatja be, aki az adott esetre vonatkozó, kijelentett igét vallja meg a helyzete felett. Előjárunk úgy szokta mondani, hogy nem fontos az egész Bibliát bemagolni, egyetlen egy igével ellen lehet állni az ördögnek. Róma 10.17-hez lapozzunk. És érdekes dolgok fognak kiderülni.
Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.
Itt az ige szintén a réma ige. Tehát a réma Isten személyes kijelentéseinek a beszéde, üzenete. Ahogy növekszik a kijelentett tudásunk, úgy nő a hitünk is. Nem véletlenül imádkozza Pál a kijelentés bölcsesség szellemét, és nem véletlenül van benne az imakönyvünkben többféle változatban is a kijelentés és bölcsesség szelleméért való imádság. Mert a kijelentés nagyban serkenti, nagyban építi a hitünket. Olvastuk a Róma 10.17-et. Honnan származik a hit? Hallásból származik, de egy kicsit pontosítjuk. A hit a logosz olvasásából származik, és a réma megvallásából. Mert amikor te megvallod az igét a problémád felett, akkor visszahallod a füledbe. És a hit honnan származik? Hallásból. Tehát ezért szerencsés, hogyha van rá lehetőséged, akkor hangosan, félhangosan olvasd a Bibliát, vagy bármit, ami a tanítókönyvekben van. Tehát még egyszer mondom, hogy a hit a logosz olvasásából és a réma megvallásából ered. Ami benne van a Róma 10.17-ben tökéletesen igaz, hogy a hit hallásból van, az igének a hallásából. De szét lehet választani, mert a görögben kétféle ige van. Ha nem valljuk meg a helyzeteink felett az igét, akkor mi történik? Nyitva marad az ajtó az ellenség számára. Egyetlen támadó fegyverünk van, ez pedig nem más, mint a szellem kardja, és az előbb olvastuk a Róma 6.17-ben, hogy ez a réma. A réma nevezetű ige. A többi fegyver az mind védekező. Az Efézus 6-ban ott a szellemi fegyverzetet szépen el lehet olvasni. Tehát maradjunk annál a vezérfonalnál, hogy a hit hallásból származik. Ezzel kapcsolatban felmerül egy kérdés. Hogy tényleg halljuk az elhangzottakat? Akkor is halljuk az elhangzottakat, hogyha nem tudjuk visszaismételni? Egy hétköznapi történet. A férj elindul, feleség utána kiabál, hogy ha jössz hazafelé, akkor hozzál a boltból ezt, meg ezt, meg ezt, meg amazt. És utána szól, hogy légy szíves, ismételd vissza. És a négyből lehet, hogy csak háromat tud már visszaismételni. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy mindent meghallunk-e. Ezért van az, hogy amikor több egyszerre olvasunk valamit, vagy több egyszerre hallgatunk meg egy tanítást, vagy nézzünk meg egy videót, hogy hoppá, hát ezt az előbb én nem is hallottam. Mindannyiunk így van ez, úgyhogy nem kell szégyelni. Tehát azt mondja az ige, hogy a hit hallásból származik, és hogyha valóban hallod, akkor vissza is tudod ismételni. Nem biztos, hogy mindent az elsőre hallunk meg. Nem egyszer bizonyos részek ismétlődnek, testen is, itt is, mert a Szent Szellem felhozza, hogy erről még egyszer kell beszélni. Lehet, hogy csak egy fél mondat az egész, de valakinek szüksége van rá, mert lehet, hogy a harmadik alkalmon fogja meghallani. A hit sohasem stabil. Tehát nem lehet azt mondani, hogy most megállt egy szinten, és oda van szövekelve. A hit lefelé és fölfelé mozog. Sok minden befolyásolja a hitünket. Főképp ugye a világ, a láthatók, milyen hatások érnek bennünket, milyen jelentéseket kapunk. Ezért kérdezte meg az Úr, hogy amikor visszajövök, fogok-e találni hitet? Mert a hit csökkenhet és növekedhet. A növekedését mi tudjuk elősegíteni, de azt is, hogy ne csökkenjen. Rajtunk múlik. Hogy kizárjuk a félelmet, a hitetlenséget, a kételkedést, vagy hagyjuk, hogy elterebélyesedjen. Szükségünk van az igei ismeretünk növelésére. Szükségünk van azért, hogy az utolsó napokban is győztesként meg tudjunk állni. Még egyszer ismétlem, hogy a logosz hallása és a réma megvallása által győzedelmeskedhetünk Krisztusban. És ahogy az Úr Jézus tette, amikor az ördög megkísértette, azzal kezdte, hogy meg van írva. És oda becsatolt egy igét. Ugyanígy te is kezdheted a megvallásodat, amikor a senki házihoz szólsz, hogy ördög, meg van írva. És idézel neki egy igét, hogy nálam van a szellem kardja. És én szúr, döv. A hit egy nagy példáját fogjuk most olvasni a Máté 8-ban, amikor a százados odament az Úr Jézushoz, és kérte a segítségét a szolgája érdekében. Máté 8-ban az 5-től 10-ig olvassuk.
Mikor pedig beméne Jézus Kapernaumba, egy százados ment hozzá, kérvén őt, és ezt mondván: Uram, az én szolgám otthon gutaütötten fekszik, és nagy kínokat szenved. És mondanék ki Jézus: elmegyek, és meggyógyítom őt. És felelvén a százados mondta: Uram, nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. Mert én is hatalmasság alá vetett ember vagyok, és vannak alattam vitézek, és mondom egyiknek: eredj el, és elmegy, és a másiknak: jössz te, és eljön, és az én szolgámnak: tedd ezt, és megteszi. Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozik, és mondta az őt követőknek: bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet.
Amen. Ez a százados pogány volt, ne felejtsük el. Nem tartozott Jézus követői közé, de mégis Jézushoz ment segítséget kérni. Bizonyára hallotta szolgálatáról, és talán még valamelyik csodáját is láthatta. És az a hit, amivel odament a százados Jézushoz, megragadta az ő figyelmét. És körülbelül ezt mondhatta, hogy: tanítványok, nézzétek, ez egy átlag feletti hit, amelyet sehol máshol nem találtam. Ezt írja az írás, most olvastuk. Először is, a századosnak megértése volt a hatalomról. Szakkifejezéseket használ. Ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, gyakorolni kell a hatalomban rejlő erőt. Ahhoz, hogy valaki megszabaduljon a testi tüneteitől, a fájdalmaktól, neki is hatalommal gyakorolni kell az igében levő erőt. A mai hívők sokkal eredményesebbek lennének, ha nagyobb megértésük lenne Jézus nevéről. A századosnak a nagy hite miből származott? Az átruházott hatalomnak a megértéséből. Mert ugye a hadseregnél is hogy van? Vannak magas szintű, középszintű vezetők, meg vannak a közlegények. És a parancsa, hogy jön lefelé, mindig továbbadják, és aki a legvégén van, annak kell végrehajtani. Ez egy hatalmi rend, egy hatalmi struktúra. És a százados ezt nagyon jól tudta, hogy ha Jézus szól ahhoz a betegséghez, akkor ugyanúgy működik, mint amikor ő szól egy katonájának, hogy tegye meg ezt és azt. Másodszorban pedig a százados felismerte a hatalmat Jézusban. Mégpedig a hangja alapján. A János 7:46-ban, megtaláljátok otthon, hogy amikor el akarták fogni Jézust, és nem vitték oda a vezetők elé, akkor ezek az emberek azt mondták, hogy ilyen hatalommal, ilyen szavakkal még nem szólt senki. Felfedezte a százados, hogy Jézusnak megvan a hatalma a szolgája betegsége fölött. És azt meg tudja semmisíteni. Még egy fontos dolog, hogy a százados feltétel nélkül jött. a megoldást teljes mértékben az Úrra bízta. És Jézus ezen a hiten csodálkozott. Most egy ellenpéldát mondok, hogy megértsétek, mi az, hogy feltétel nélkül. Nem voltak alternatívái. Péter, amikor be volt börtönözve, a kiszabadulásáért a hívők imádkoztak, de feltételekkel imádkoztak. Úgy vélték Péter kiszabadulását, hogy másnap a törvényszék előtt valaki majd esedezik érte, és a hatalomban levő ember szabadon bocsátja. Tehát ők előre kigondolták, hogy majd Isten hogyan fogja kiszabadítani. De másképp történt. És ez okozta a szolgáló lánykának a meglepődését, amikor nem nyitott ajtót a meglepődésében, hanem beszaladt és közölte, hogy itt van Péter. Tehát ők nem erre számítottak, hogy az éj közepén Péter ott fog dörömbölni az ajtón. Nem így várták a szabadulást. Viszont az Úr egy természetfeletti válasza által ámulatba ejtette őket. Ahogy írja az Efézus 3:20, feljebb megválaszolta az imáikat, mint ahogy ők elgondolták. Tehát ők megmondták Istennek, vagy legalábbis adtak egy irányvonalat, hogy akkor így lehet megszabadítani Pétert. Istennek adtak egy irányvonalat, hogy Péter kiszabadulása szerintünk így lehetséges. Na most ezt a gyakorlatban alkalmazva, tegnap észrevettem a gépkocsi kilométer állásán, hogy még 500 kilométert mehetek, ami nem sok már, és egy karbantartást kell végezni a kocsin. A karcsi ezt jól tudja, hogy vezérmű, szíj, meg vízpumpa, meg ami ehhez tartozik. Ez az árajánlat szerint egy igen komoly összeg. A minimál béreseknek a havi jövedelme. Na most erről tegnap ugye szót ejtettünk, hogy hoppá, most itt 500 kilométernél az egy-két héten belül ugye el fog fogyni. Hogyan viszonyuljunk ehhez a dologhoz? Mondhatja a családban valaki azt, hogy hát akkor majd összeszedjük innen, meg onnan, meg majd megjön a fizetés, és akkor úgy járunk, mint a Péterért imádkozók, hogy mi mondjuk meg Istennek, hogy honnan teremtse elő a rávalót. Tehát nekünk nem szabad felállítani ilyeneket, hanem, ahogy az ige mondja, hogy teljesen bízzuk magunkat az Úrra. Minden gondunkat őre vessük. Tehát a mai életben is előadódhatnak ilyen helyzetek, ahogy Péter esetében is volt. Visszatérve a századoshoz, a százados feltétel nélkül és érvelés nélkül ment Jézushoz. Nem hangsúlyozta a saját jóságát, igazságát, mert néha vannak keresztények, akik azt mondják, hogy jaj, hát a gipsz Jakab az megérdemelni a gyógyulását, mert minden Isten tiszteleten ott van, és adományokat ad az Úrnak a szolgálatra, az Úr munkájára. De Isten nem ez alapján gyógyít. A mi imáink Jézus igazsága miatt hallgattatnak meg, és válaszoltatnak meg. Aszerint, hogy hitelt adtunk az ő szavának. Ez a hitember, a százados, a hitét teljesen Jézus szavára alapozta. Mert azt mondta, hogy csak szólj egy szót. Itt a szó a logosz. Tehát megint az igére utal. Szólj egy igét. És az én szolgám meggyógyul. Amikor Isten elé járulunk imában, az igére alapozva, az egy olyan hitben mondott ima, ami erőteljes és kedves Istennek. És az ilyen ima az Urat a következő válaszra készteti. Nézzétek ezt a hitet. Ők az igém alapján hisznek bennem. Egyszerű, de erőteljes hittel. Meg fogom válaszolni az imájukat, mert az összhangban van az én igémmel. Ilyen egyszerű. A századosnál nem voltak alternatívák felsorakoztatva. Nem volt első helyre téve az, hogy ha ez nem sikerül, akkor majd keresik másik megoldást. Ha ez nem működik, akkor keresek egy jó híres orvost. Ha ez nem működik, akkor majd kölcsön kérek valakitől. A századosnál a hit volt az első helyen. Egy asszony hazaküldte a tolószékét, mielőtt imádkoztak volna érte. Ez egy komoly hit, és nincs alternatíva. Hogy egy kicsit meggyógyulok, de akkor majd ilyen-olyan segédeszközzel még azért eldöcögök. Teljesen hitte, és meggyógyult. Tehát a hit az egy cselekvő hit, és el tudja fogadni a csodát. És ez a fajta hit van Isten tetszésére. És ezt kifejezte a századosnál is. És így lesz a te hitet is megutalmazva, megválaszolva, és így fog kézzel foghatóvá válni. Tehát mindenképpen a megvallás fontosságát szeretném ma is kidomborítani, mert Jézus azt mondja, hogy meg lesz néki, amit mondott, megfelelő ideig és megfelelő mennyiségben. És amikor valaki azt mondja, hogy jaj, háromszor is jaj, hogy lesz abból megfelelő ideig, megfelelő mennyiségben mondott hitmegvallás? Látom, viszintesen bólogattuk, hogy sehogy. Halleluja, dicsérjük az Urat! Köszönjük, Uram, a Szent Szellem ajándékait. Útközben már működött a Szent Szellem lábszárban, jobb térdben, körömben munkálkodik a Szent Szellem, szemben, bokában, belső szervekben, és a dicséret alatt megjelent derékban is. Úgyhogy ez mind a számotokra van elkészítve. Ezeket úgy képzeljétek el, mint egy kis dobozba készített, nagyon kedves kis ajándékok, masnival átkötve, hogy gyermekem, ez a tiéd. Te meg most mondd, hogy Uram, kinyúlok a hit kezével, Uram, kinyúlok a hit kezével, megköszönöm, magamhoz veszem, elfogadom, és hálát adok érte. Most jön a Szent Szellem masszázsa. A Jézus nevében aknázd ki a hitedet, és használd teljes mértékben, hogy az életed jobbá váljon a Jézus nevében. Aknázd ki a hitedet teljes mértékben, hogy az életed és a szolgálatod előre haladjon a Jézus nevében. Aknázd ki a szívedben levő hitet teljes mértékben, hogy az életed előre haladjon a Jézus nevében. Áldások teljességében járjál a Jézus nevében. Hitedet teljes mértékben aknálsz ki, hogy győzedelmes életet élhess, mert Isten arra hívott el. A hitedet teljes mértékben aknálsz ki, hogy győzedelmes életet élhess, mert az Úr Jézus arra hívott el téged is, a Jézus nevében, és áldás lehess mások számára. Aknázd ki a hitedet teljes mértékben, a Jézus nevében, hogy áldottak lehessetek, mind nagyobb mértékben. Aknázd ki a hitedet teljes mértékben a továbbiakban is, hogy győzedelmeskedhess, és az ima válaszok megérkezzenek a Jézus nevében, a szent időzítésben. Aknázzátok ki a hiteteket, mert az ige azt mondja, hogy egy megfut, amit ezret, kettő tízezret. Kapcsolódjatok össze hitben, és ledózeroljátok az ellenség minden gonosz munkáját és utakadályait a Jézus nevében. Aknázd ki a hitedet, és működj annak megfelelően, ami a szívedben van, hogy áttörések jöjjenek az életedben, a Jézus nevében. Köszönjük, Uram! Halleluja! Dicsérünk és magasztalunk, Atyám! Használd a hitedet teljes mértékben, aknázd ki a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te elhordoztad a betegségét, a fájdalmát, minden rendellenességet, és a tüneteket megtagadjuk a Jézus nevében. Áradkenet, áradkenet, áradkenet a Jézus nevében. Járd át ezt a testet, mert a kenet az, ami megtöri az igát, megsemmisíti a tüneteket, és kivezeti a testből a Jézus nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a megtört testedet, ami által birtokolhatja a karcsi a szent egészséget a Jézus nevében. És köszönjük, Szent Szellem, az őrjáratot a testének a határain, mely megszabadítja a halandó testet a tünetektől a Jézus nevében. Köszönjük a helyreállítást. Halleluja, halleluja. Dicsérünk, Uram, és magasztalunk téged. Kezünket hittel rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre és ruhadarabokra. Jézus nevében kiárasztjuk Isten természet feletti erejét, a gyógyító kenetet. Hálát adunk, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkáért. És köszönjük, Atyám, hogy teljes körű megváltást kaptunk Krisztusban. Hálát adunk, hogy a kenet a szövetekben raktározódik, mint ahogy láttuk Pál apostol esetében is. És az otthonukba eljut Isten ereje. És amikor hittel a testekhez érintik, a kenet kiárad, behatol a testben, megtöri az igát Jézus nevében, és szabadokká válnak az emberek. Köszönjük, Uram, a Te természet feletti erődet Jézus nevében. Amen. Összefoglalót fogtok hallani a pesti tanításból. Erzsébet tanítása nagyon velős. Először is volt egy megemlékezés a Jenő szolgálótársunkról, aki hazaköltözött az Úrhoz, és volt egy bizonyság, egy vidéki férfi jött és tett arról bizonyságot, hogy korábban imádkoztak érte, ha jól emlékszem, emberfáj nagyságú daganat volt a hasában, hazament másnap, 4 lyukkal bejjebb tudta venni a nadrágszíjat, azaz anyagtalanná vált az a daganat, eltűnt az Úr dicsőségére. A János 1.17, szintén egy vízválasztó, az Ószövetség és az Újszövetség közti különbségeknek, mert azt mondja, hogy a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Tehát volt egy Ószövetség, a mai Újszövetség az pedig Jézus Krisztus feltámadásával lépett életbe. A törvény az Ószövetségben egy mérce. Mit szabad, mit nem. Tehát ahhoz mérték magukat az emberek. És hogyha ezt teszed, ami Istennek helyes és kedves, akkor élsz. Ha nem, akkor irgum-burgum. A törvény erőtlen volt, mert nem tudta az embereket igazzá tenni. Erre egyedül csak a kegyelem és az Úr Jézus vére volt alkalmas. Krisztusban adatott meg a megigazulás és a kegyelem, és ez a két dolog kéz a kézben jár. Vonjunk párhuzamot sok esetben az Ószövetség és az Újszövetség között. Az Ószövetségben az első csoda az volt, amikor vizet vérré változtatta Isten. A vér ítéletet jelent. Az Újszövetségben az első csoda az volt, amikor a vizet borrá változtatta az Úr. A bor az örömet jelent, bevisz minket a borozóházba, megvidámít bennünket. Igazából az evangélium maga az egy örömhír, hogy nem kell elnyomottnak lenni, nem kell átok alatt lenni. Következő párhuzam. Amikor Isten adta a törvényt Mózesnek, akkor a hegy lábánál 3000 ember meghalt. Új szövetségben pünköstkor 3000 ember üdvözült. Az Úr Jézus adott egy új utat, és egy meghívást a trón elé. következő. Amikor Isten megjelent az égő csipkebogóhorban Mózesnek, akkor Mózesnek le kellett vetni a soruját, mert ő nem volt méltó megállni Isten előtt. Az új szövetségben, pontosabban az evangéliumokban, ami ugye átmenet az óból az új szövetségbe, a tékozló fiú esetében mit mondott az apa a szolgáknak? Hogy öltsetek rá sarut, mert ő már méltó, hogy megálljon Isten előtt. Tehát mi az új szövetségben a Szentvér tisztító ereje által méltóak vagyunk arra, hogy Isten színe elé járulhassunk. Bármikor, bármelyik napszakban. Ószövetségben azt mondta Isten, hogy szeresd őt teljes lényedből, mindenedből, anyagiakból, stb. Az új szövetségben mi van? Azt mondta Jézus, hogy adok egy új parancsolatot, hogy egymást szeressétek. Na most csak úgy tudjuk egymást szeretni, hogyha Isten velünk közli az ő szeretetét, és ezt megtette. Róma 5.5-ben olvassuk, ugye, hogy ki töltetett az Isten szeretete, szerelme a mi szívünkbe, és az agapé szeretet, az isteni fajta szeretet a leghatalmasabb erő, ami létezik, és nekünk ezzel egyé kell válnunk, hogy tudjunk szeretetben működni. Az Ószövetségben a törvény a halál szolgálata, ezt írja a Biblia. Az Új Szövetség pedig a kegyelem és a megigazultság szolgálata. Óriási különbség. Isten a bűnt a két szövetségben teljesen másképp kezeli. Az Ószövetségben azt mondja a bűnre, hogy ezer iziglen számon kérem. Új Szövetségben meg azt mondja, hogy nem emlékezem meg róla. Valami történt közben? Hát óriási különbség van a kettő között. A bárány vére kiontatott, és tisztára mosott bennünket. Mózes, amikor lejött a hegyről, letakarta az arcát, mert az Úr dicsősége rajta volt. Én is eddig úgy gondoltam, meg hallottam, hogy valószínű, hogy annyira sugárzott a dicsőségtől az arca, hogy nem tudták az emberek ezt elviselni, és neki le kellett takarni. De ha alaposan megnézzük az igét, akkor ez nem ezért volt. Azért, mert az ószövetségi dicsőség az elmúló volt, halványodó volt, és Mózes arcán is ez a dicsőség folyamatosan halványodott, és nem akart olyan helyzetbe kerülni, hogy megkérdezzék tőle, hogy most akkor hova lett Isten dicsősége. És inkább leplezte az arcát. Az új szövetségben mit olvasunk, hogy most fedetlen arccal szemlélhetjük az Úr dicsőségét. A szellem dicsőséges szolgálata működik az új szövetségben, és hogyha mi Jézust a központba helyezzük, akkor ő ránk ragyogtatja az ő dicsőségét, az orcáját. Ez egy jó pár különbség. A törvény és a kegyelem nem keverhető. Úgy, ahogy alapjában véve a víz és az olaj sem keverhető. Ha össze is keverik, de előbb-utóbb a két alkotó elem szétválik. A kegyelem új borát új tömlőkbe kell tölteni. Ugyanis az ótömlő, ami a törvényt és a kárhoztatást jelenti, az szétszakadna. Azért betegek a keresztények, mert a kegyelem helyett a törvényt és a kárhoztatást tanítják és táplálják beléjük sok helyütt, és megjelennek a testen a tünetek. Mert kárhozat alatt vannak, kárhoztatás alatt vannak. Nagyon érdekes, hogy az Atya szívén van egy hely, ami csak a te számodra adott. Tehát van egy fenntartott hely az Atya szívén a számodra, ahova oda szaladhatsz, ahol az Úr megszeretgethet. Ez egy nagyon csodálatos gondolat. Jézus két atyáról beszél. Ugyanis egyszer azt mondja, hogy az Atya bennem él, utána meg azt mondja, hogy elküldöm hozzátok. Ez a kettő nem lehet ugyanaz. Aki bennem él, mármint Jézus, amikor azt mondta, hogy aki bennem él, az az Atya Úr Isten. És a vigasztaló, akit elküld hozzánk, az pedig a Szent Szellem Atya Úr Isten, és a görögben a paraklétos szó azt is jelenti, hogy ugyanaz a fajta, mint az eredeti. Amikor az ikrek annyira hasonlítanak egymásra, hogy egypetéjűek, és nem lehet szinte megkülönböztetni őket. Tehát az Atya és a Szent Szellem az ilyen hasonlása egymásnak. Olyan, mint az eredeti. Halleluja. No, ezt már elmondtam, hogy Ádám úgy lett teremtve, mármint az ember úgy lett teremtve, hogy az vezérli, amit hall. És manapság már készítettek olyan gépeket, amelyeket hanggal lehet vezérelni. Vannak olyan telefonok, akik mozgáskorlátozottak, vagy a kezüket nem tudják használni, hogy hanggal lehet vezérelni telefont. De nem csak az. Most például a telefonos szolgáltatónál, ha fölhívom a központi számot, akkor ad egy lehetőséget, hogy hangazonosítás. Még nem tettem meg, de ha megteszem, akkor a hangommal vezérlem azt a rendszert. Tehát az ember is így lett teremtve, hogy ami a szellemébe beépül, amit hall a szelleme, az vezérelje. És ezért nagyon fontos, hogy mit engedünk oda be. Tegnapi utam során olyat is hallottam, helytelen megvallásként, hogy hát ebbe a faluba aztán olyan kőkemény a lakosok szíve, itt senki nem akar jönni a gyülekezetbe. Mondtam neki, hogy most zártad be a szívüket, és most kötözted meg őket. Csönd volt. Pedig pont erről volt szó, Pesten is, hogy a sunemi asszony nem mondta ki a rosszat. Hát akkor megpecsételte volna a fia halálát, hogyha ő kimondja, hogy az meghalt. Nem mondta ki. Ő békességben volt afelől, hogy a fia az épp, az egészséges. És meglett néki, amit nem mondott ki most ebben az esetben. Mert nem nyilvánította halottnak a fiát, ezért érletre kelt. Nagyon sok kijelentést kapunk az igéből, gondolom ti is. Jön a világosság hozzánk. Halleluja. Van-e a szíveden valami kis megvallás az útról? Egyébként olyan ingatlant is találtak, ahol marokkói állampolgár lakik, magyar feleséggel, aki Kanadában él kint. És mivel ugye készültek, mert azért naponta telefonos kapcsolatban voltunk, hogy azért volt náluk német üdvösségima, angol üdvösségima, voltak hollandok is, ugye, meg még németek is talán? Németek is, hollandok. Ez egy nemzetközi szolgálat volt akkor. Kilométerek azok voltak bőven. Hát mert ezt nem lehet másképp, csak lábbal. Hát igen, mert egyik irányba gyalog, másik irányba azért tömegközlekedéssel. De azért kellett menni Kánba, ami ugye egy külterületi település, meg ott még alatt a másik kettő, tehát hogy három, mert arra nincs tömegközlekedés. És hogyha jól emlékszem, akkor azt mondtátok, hogy kiáltoztatok az Úrhoz, Fülöpök akarunk lenni, Fülöpök akarunk lenni.
Igen, és lett is.
És akkor az Úr mindig hozott eléjük valakit.
Igen.
Az a lényeg, hogy újjászülessenek. Ki mondta azt, hogy ez kell a fiataloknak?
Egy néni nekem mondta, hogy ez kellene minden fiatalnak, mert nagyon el van szabadulva a világ, és a gyerekek rettegésbe tartják ugye a tanárokat is, meg hát az szinte a szülőknek is. Igen, meg a szülőknek is neki mennek.
Már
is.
A kicsi gyerekek. Már a kicsi gyerekek.
Úgyhogy...
A hit nem ismer lehetetlen.